Hazudnék, ha azt mondanám, hogy túl sok olyan óra van, amire annyi bókot kaptam volna, mint erre, amit most elhoztam nektek. Ez egyszerűen a feltűnő kinézete miatt van, ráadásul a tematikája is olyan, amivel az ember rá tud hangolódni, egy kicsit felelősséget érez, és egyáltalán nem hétköznapi, mindennapinak pedig végképpen nem mondanám. A méretével kapcsolatban nyilván lehet majd beszélni, hogy ez most mennyire jó, vagy mennyire nem. A számok nyelvén a mérete elég nagynak tűnik, viszont a kialakítása miatt egyben nagyon viselhető is, pláne hogyha valaki az ennél kisebb verziót választja. Mégiscsak egy Ázsiában tervezett termékről van szó, és ott pedig azért alapvetően kisebbek a csuklók, úgyhogy gondoltak szerintem mindenkire, úgyhogy mindent el fogok mondani, rébuszmentesen a folytatásban. Egy szót én mindenképpen szeretnék a YouTube-os támogatóim számára elejteni. Egyszerűen megható, hogy vannak olyan emberek egyre növekvő számban, akik bár nézhetnék ingyen is a videóimat, ők azt választják, hogy konkrétan havidíjat fizetnek érte, és ez a szám egyre csak nő és nő. Srácok, ez tök megható, ne hagyjátok abba, nagyon hálás vagyok érte. Nemzetközileg 2021-ben kapta fel mindenki a fejét a nálam látható Siga Design Blue Planetre. Az órásvilág Oscar díjának nevezett GPHG akkor tüntette ki, vagy akkor ismerte el elsőként a kínai márkák közül a Siga Designt, és akkor jutalmazták meg nagy díja, bár maga a sztori egyébként korábban kezdődött, 13-ban indult, amikor is megtervezték, nem pont ezt az órát, hanem ennek az alapját, egy ilyen egymutatós verzióként, majd 2019-ben készült el ennek a monokrom változata, amit már a GPHG-ra beküldtek, viszont a végleges változat, ami a 2021-es szavazásra bekerült, az már ehhez a változathoz nagyon-nagyon hasonló volt. Azért nem mondom azt, hogy egy az egyben ugyanaz, ugyanis ez már a második kiadás, ezért is hívják Blue Planet 2-esnek. Búraszerűen nézünk rá, fölülről a földre. Amiben az érdekesség, hogy maga a perspektíva és az ötlet egyáltalán nem új, a Seiko-nak volt egy Within Earth nevű kiadása, ami lényegében hasonló tematikát valósított meg. A kinézet egyértelműen onnét inspirálódik, de hogyha egymás mellé teszik a két órát, akkor azért látszik, a kettő között eltelt szerintem olyan 40 év, másrészt pedig látszik, hogy ennek az órának egyértelműen teljesen más a fókusza, és érdekes önmagában az is, ez egy olyan zsánert valósít meg, ami nem szokásos manapság. Persze vannak olyan gyártók, akik dolgoznak ebben az egymutató zsánerben, ugye a Meistersinger az egyik leghíresebb, és ugye ez az óra is gyakorlatilag egyfajta ilyen egymutatós óra. Legtöbbször, amikor megkérdeznek erről az óráról, és így kiszúrják a csuklóban, és odaadom, amikor így rácsodálkoznak, hogy és ezt hogy kell leolvasni, és akkor némi támpontot adok nekik, hogy hát lényegében egyetlen egy olyan dolog van, ami óra mutatása szolgált ebben az órában, ez pedig természetesen az iránytűnek a foka, és ugye, hogyha az iránytűt nézzük, akkor az ugye egy irányba mutat, egyszerre mutat az óra, és a perc tárcsán is egyfajta időpontot, tehát az iránytű fokán lehet leolvasni az órát és a percet is, viszont hogyha valaki ennél profibb, és jobban szeret tippelgetni, az órákon kívül vannak a negyedek jelölve, és a negyedórás osztásokon belül vannak még az 5 perces osztások is, tehát konkrétan egy sima ránézésből is 5 perc pontosságra meg lehet mondani, hogy mennyi az idő, még akkor is, hogyha a perctengelyt nem olvasod le. Nyilván ezt gyakorolni kell, ez nem úgy megy, mint mondjuk bármelyik egyáltalán digitális óránál, vagy bármelyik sima mutatós analóg óránál, itt azért teljesen más a hozzáállás. Ami viszont még nekem ebben az egészben iszonyatosan tetszik, és emellett ugye nem lehet elmenni szó nélkül, hogy önmagában ez egy figyelemfelhívó óra, ez egy ilyen állásfoglalás. Ugye statement piece-ként szokott az angol erre hivatkozni, amit magyarul nem tudom, hogy igazából hogy lehetne szépen visszaadni. Hogyha hordasz egy ilyet, akkor azt mondod, hogy téged érdekel az, hogy mondjuk mi van a földre, hogy egyáltalán az eszedben van az, hogy egy földünk van, és hogy a rengeteg ismert és kevésbé ismert bolygó közül jelenleg ismereteink szerint ez az egyetlen, amin biztosan van cseppfolyós állagban víz. Tehát, hogy ez tudatosítása annak, hogy jobban becsüljük meg a földet, és ez mondjuk így a földnapja után most már nem tudom néhány héttel. Talán aznap egyébként aktuálisabb lett volna erről a témáról beszélni, de akkor azért még nagyon Watches and Wonders meg ilyesmi voltam, úgyhogy mostanra tudtam elkészülni azzal, hogy erről ilyen formában beszélni tudjak. Ami nekem még nagyon szimpatikus, hogy nem elégedtek meg annyival, hogy át itt izé befessük egy kicsit itt kékre, ott adunk egy kis szürkét, vagy barnát, vagy bármit, és akkor jó lesz. Földgömb CNC alatt készült, de a domborzatoknak a bemarásai szerintem konkrétan lélegzetelállítók, szerintem azok nagyon-nagyon jót tett, hogy ezt a fajta részletességet belevitték, és ezáltal így sokkal többnek tűnik, sokkal közelebbinek tűnik, sokkal jobban megfogja az ember szemét, és sokkal jobban játszik a fény az egészen, és ha már így ennyire elkezdtem nézni, akkor még tök látványos az, hogy maguk a tárcsák sem egyszerűen csak így, hát izé, nyomtatunk oda valamit, aztán jó lesz. Kiállnak az óraindexek, a negyed óraindexek, az 5 perces indexek, vagy önmagában a perces indexek, hogyha a belső tárcsát nézzük. Ebből is szerintem sugárzik az a fajta igényesség, ami az egész órát jellemzi. A méretéről ugye akartam még beszélni, mert összesen ugye ez elméletileg 4 konfigurációban érhető el ez a szín, de egyébként van ennél a színnél egy sokkal izgalmasabb, egy koromfekete aranyszínnel, azt szerintem nagyon-nagyon vad. Ezt a színárnyalatot ugye összesen 4 konfigurációban lehet elérni, ez a titántokos verzió, ebből van 46 és 43 mm-es, valamint van az acélból szintén 46 és 43 mm-es, és nagyon jót tesz egyébként, hogy ez egy ilyen kis könnyű, és hogy ennek van egy ilyen kicsit sötétebb árnyalata, az acél az ennél egy fokkal világosabb és egy fokkal nehezebb is, úgyhogy nyilván árban van a kettő között olyan 200 euró különbség, úgyhogy ezért is okosan kell választani, hogy ki melyiket szeretné. Elsőre mindenki azt mondja, hogy jó, hogy de ezek nagyon nagy méretek, viszont azt elfelejtitek, hogy egy órának ugye nem az átmérője a legfontosabb tulajdonsága, hanem alapvetően a hosszúsága, és mivel ugye itt fülek nélküli konfigurációról beszélünk, tehát önmagában a szíjak is már ilyen 5 mm-rel bejebb kezdődnek, mint ahogy a tok széle, sokkal kisebb csukló méretre van ahhoz szüksége. Nyilván ennek az egész órának nagyon nagy a csukló jelenléte, tehát ez nem fog elveszni az órát, itt nem lesz semmi olyasmi, hogy csak fölcsattintod, és így eltűnik, és senki nem veszi észre, tehát hogy ez jelen van, ez alapvetően dominálja az embernek a megjelenését, pont ezért is fontos szerintem, hogy ezt azért mihez vesszük föl, ezt azért nem lehet szerintem bármihez csak úgy felcsattintani, és ugye még nagyon retro vibe-okat hoz ez a fajta ufós kinézet, és konkrétan ennek a repülőcsészaj formának is van egyfajta ilyen poén faktora, főleg most, hogy az Egyesült Államokban ugye nyilvánosságra hozták az UFO akták egy részét, ugye azért ez tud még egy kis fűszert adni ennek a történetnek, de önmagában, hogy itt az egész csillog-villog, ugye a Zafirnak itt nagyon erős a csillogása, és nem látok rajta AR réteget, ami szerintem mondjuk belülről jót tett volna rá egy kicsit. Viszont önmagában ez a csillogás ugye folytatódik magán a tokon, ami nem karcoltam meg. Szóval, hogy az egész repülő csészealjas feelinget tovább erősíti az, hogy ugye a Zafir is csillog, és maga a tok is teljes egészében polírozva van, kivéve, hogyha hátulról megnézed a fülek fölötti részt, az ugye homok fúvott, és ott ilyen érdekes jelölések vannak rajta, amiről fogalma sincs, hogy az alapvetően mi szeretne lenni. Ami szerintem érdekes és egy kicsit valahol lelombozó, az önmagában a 3 atmoszféres vízállóság, de nyilván ez nem az a bármennyire is hívogat minket a kékség, meg a tenger, meg a víz, meg a medence, azért ezzel nem feltétlenül kell medencébe megmártózni. És ez alapvetően ugye nyilván a koronája miatt is van, mert hogy ez csak kihúzható, bepattintható korona, tehát nem mentes koronazáros, bár amúgy meg lehetett volna szerintem csinálni, simán a tok én úgy gondolom, hogy elbírta volna. A benne lévő szerkezet ugye látszik hátulról, ez egy 82-es mióta, de természetesen ugye nem stock szerkezetről beszélünk, ezt az egymutatós működést valahogy létre kellett hozniuk, és ezt az egymutatós működés pedig én úgy gondolom, és ezzel kapcsolatban nem beszéltem a srácokkal ilyen technikai részletekről, de én úgy gondolom, hogy itt az óratengelyre lett az egész ráfűzve, és a perctengely kapott egy ilyen differenciálást, és ez az óratengely hajtásától múlik, hogy a perctengely hogyan pörög, legalábbis én ezt látom, és a meghajtásból is számomra ez az, ami egyértelmű, és itt ugye óratengelyről beszélek, de hogy ugye az gyakorlatilag maga a föld gömb, amit elfordul az egész alatt, és a perctengely pedig csak egy röpül körülötte, és pont ebből a nagyon-nagyon könnyű repülésből gondolom, hogy ez alapvetően így van megoldva, és ha már ugye az egész ilyen nagyon buborékos, akkor ebből kitalálható, hogy ezért a vastagsága is egy kicsit nagyobb lesz, és igen, itt 15 mm-es vastagságról kell beszélni, ez a 46 mm-rel együtt is tényleg egy vaskos darab, de egyszerűen csak ezzel a tematikával így jön ki a dolog. Ugye az egyel korábbi verzió, tehát a sima 2021-es Blue Planet, ott lankásabb volt maga az ív, nem volt ennyire buborékszerű, de nem is volt ennyire jól látható, nem volt meg ez a fajta gömb hatása ennek az egésznek, ott sokkal laposabb volt. Ez én úgy gondolom, hogy egyébként jobbat tesz, jobban ki tud emelkedni a gömb, jobban játszanak a térhatások, jobban látszanak a kontrasztok, itt a benne látható térképen keresztül is, úgyhogy szerintem ez kimondottan egy izgalmas dolog, meg az, hogy ugye itt lényegében a térkép ugye le van forgatva Kínára, tehát lényegében Ázsia központú, Kína központú központú térkép, ha ezt lehet így mondani, tehát itt nem az van, mint a mi szokásos megszokott térképeinknél, hogy Európa meg Afrika van a közepén, hanem konkrétan Ázsia, Afrika, Ausztrália és az Antarktisz látszik csak. Ez is egyfajta valós projekciója magában a gömbnek, a globusznak. Az árakat ugye már szörmentén említettem, de akkor most konkretizáljuk. Az acélváltozatokat 1200 dollárért lehet megkapni, függetlenül a méretüktől, míg a titán verziók 1400 dollár alatt, egy kicsivel 1391 dollárért, vagy valami ilyesmiért lehet őket megkapni. Ezekre teszek rá linket egyébként majd a leírásban, meg a kommentben, meg a mindenhova, amennyiben ez felkeltette az érdeklődéseteket. Ez megint csak egy olyan óra, ami nem egyfajta mindennapi óra, ebbe azért nem mész le betonozni, ezzel nem mész le valószínűleg a strandra, de ez mégiscsak egy olyan óra, ami fel tudja dobni szerintem az embernek a kollekcióját, ezt egyfajta ilyen érdekességként lehet tartani. Nálam is sokszor van az, hogy jönnek órák, mennek órák, vannak, amit eladók, vannak, amiket megtartok, és ezt én azért tartom meg, mert ezen kívül nincs egymutatós órám, és én mindenképpen úgy gondoltam, hogy szeretnék a kollekcióm egy egymutatós órát, pláne egy olyan órát, ami GPHG díjat nyert, tehát konkrétan a legmagasabb nemzetközi órás elismerést kapta meg, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen órának mindenképpen benne kell lenni a kollekciómban, de ez csak az én véleményem, viszont az még jobban érdekel, hogy a te véleményed micsoda, írd le kommentben, és találkozunk legközelebb.